A házasság és a válás témája mindig aktuálisabb, úgyhogy most próbáljuk egy olyan aspektusból körüljárni ezeket a kérdésköröket, hogy egy pszichológussal és egy református lelkésszel fogunk beszélgetni. Köszöntöm Kovács Orsolyát és Sül Tamást a Szia Podcastben. Sziasztok!
Sziasztok!
Én pedig Milány Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Apple Podcasten, Google Podcasten, Spotify-on, mindenhol ott vagyunk, és rontjuk a tartalmakat határtalanul.
Szia Podcast!
Vágjunk is bele úgy a témába. Én arra gondoltam, hogy először is a házasságra való felkészülésről, hogyha tudnánk egy kicsit beszélgetni, ami ugye a jegyes oktatást témakörével ütném fel. És arra lennék kíváncsi, hogy pszichológusként, te Orsi, tehát a lányok az elsőség kezdik így, hogy pszichológusként ti csináltok ilyet egyébként, hogy házasságra való felkészítés? Foglalkozol ilyennel?
Mi kifejezetten szoktunk, ugyanis egyre inkább a fiatalokban megfogalmazódik az igény, hogy ne csak belevágjunk, és majd úgy is sikerül, ahogy sikerül, hanem valahogy fel tudják mérni, hogy ez egy felelősség, ez egy elköteleződés, ez egy döntés, és azt is sokan felismerték, hogy esetleg olyan mintákkal jönnek a saját múltjukból, amik nem biztos, hogy segítenék őket egy sikeres házasságban, és szeretnének ezen dolgozni. Akkor elindulnak egy ilyen közös folyamaton, amiben lehet beszélgetni az értékrendjükről, lehet beszélgetni arról, hogy milyen félelmek kövezik azt, hogyha elköteleződnek valaki felé, és mert önmagában a folyamat gyógyító, mert ahogy hát előjönnek a félelmek, előjönnek a vágyak, megtanulnak róla beszélni, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, ami majd végigkíséri akár egy sikeres párkapcsolaton a párt, hogy tudjanak beszélgetni arról, hogy kiben mi zajlik, kiben mi történik, és kialakítsanak arra is egy jó stratégiát, hogyha valamiben nem értenek egyet.
Látsz arra esélyt egyébként, hogy ezt így valahogy, mert gondolom most ilyen ajánlás útján működik, hogy jó lenne, hogyha ezen mindenki részt venne, de hogy ezt így valahogy kötelezővé tenni, hogy ugye nem csak az, aki vallási alapon köt házasságot, ne csak ott legyen kötelező jegyes oktatás, hanem tényleg akkor legalább pszichológushoz menjenek el azok, akik házasságra, vagy hosszú távú elköteleződésre készülnek, hogy látsz erre valami esélyt egyébként, hogy valamilyen módon ez be lehetne vezetni.
Mi szoktunk vele viccelődni, hogy milyen jó lenne egy ilyen szülőjogosítvány is, mert hogy az autókra már szükséges ugye mennyit felkészülni, meg vizsgázni, meg gyakorolni, míg gyakorlatilag szülővé, meg házastársá akár kiválhat. De viccet félretéve a pszichológiai tanácsadásnak egy nagyon fontos alapkritériuma, hogy magától jöjjön el valaki, és benne érjen meg a döntés, mert akkor fogja komolyan venni a saját folyamatát. Ezzel együtt egyébként én nagyon fontosnak gondolom az önismeret oktatását, és az nagyon jó lenne, ha már általános iskolától kezdve a gyerekekkel beszélgetnének arról, hogy miért fontos, hogy tudják, hogy mit szeretnének, mitől félnek, miért haragszanak. Tehát, hogy tisztában legyenek magukkal.
Akkor jól tudjanak kommunikálni, ami amúgy pont ezen szoktam gondolkozni, hogy ezt az oktatásban nagyon bele kéne vezetni, hogy tényleg az emberek tanuljanak meg normálisan kommunikálni, és most nem a média kommunikációra gondolok, mert sokan ezzel azonosítják, ugye, hanem hogy tanuljanak meg az emberek egymással beszélgetni. Most Tamás, hozzád fordulnék, hogy hogyha egy jegyes oktatásról beszélünk, akkor az összefonódik a pszichológiával, tehát hogy annak, hogyha az jól működik, akkor én úgy tudom, hogy vannak ilyen pszichológiai aspektusai is. Erről mesélj egy kicsit, hogy ez így hol tud a két tudomány ág összefonódni.
Hát eleve, tehát a humán foglalkozás, tehát az emberekkel való foglalkozás egyszerűen összekapcsolódik, és mint lelkész nem csak Istennel foglalkozik egy lelki pásztor, hanem éppen a lelkekkel, tehát az emberekkel. És itt valahogy azért lelassítanám ezt a témát, mert valahogy nagyon a személyen is múlik, tehát egy-egy lelkészen múlik, hogy mihez érzi közel magát, mert azért el is lehet fordulni az emberektől, és úgy kvázi szolgálni őket, vagy feléjük, tehát akár képletesen is feléig fordulni, lehajolni hozzájuk, tehát kinyújtani a kezet. És hát itt van egy nagyon nagy feladat, hogy hogyan is elérni az embereket, vagy hogyan megérteni őket. Tehát akár fiatalokat, akik mondjuk szerelmi lázba esnek, és akkor az milyen szép, őket megérteni, hogy, hogy micsoda erő, dinamika van bennük, vagy éppen idősekkel, tehát hogy az idős emberek is, én azt állítom, hogy az idős emberek is szerelmesek tudnak lenni maguk módján, tehát az érzelmekkel mindjárt éljük az érzelmeket, és a lelkész valahol ezt figyelembe kell, hogy vegye, tehát nem csak úgymond a Szentírás adta dogmákat, vagy az evangéliumból vett útmutatást, hanem valóban azt, hogy a lelkek hogyan reagálnak erre, és éppen mondjuk a szerelmes lélek hogyan reagál arra, amikor azt mondja, hogy nekem nem kell semmit, csak egy valaki. Na hát akkor vele mit kezdünk.
Uh-huh. És egyébként szerinted van olyan, hogy valamikor már okafogyottá válik mondjuk egy egyes oktatás? Gondolok itt most olyanra, de igazából ezt mind a kettőtöktől is kérdezem, hogyha valaki mondjuk a második házasságára készül, vagy mondjuk már régóta gyerekeket nevelik együtt a közös gyerekeket, és utána lépnek házasságra, mert én szerintem mindig rá lehet specifikálni az adott párra, és mindig ez hasznos tud lenni, de van olyan élethelyzet, amikor már ez ilyen elcsépelt tud lenni?
Hát nem hiszem. Biztosan mindig van miről beszélni, illetve azt, hogy kiértékelni tapasztalatokat, tehát olyan személy is, aki mondjuk élt egy házasságban, de elvált, vagy valahogy változott a pozíciója, és azt mondja, hogy tovább megy az élet, akkor sok mindent ki lehet értékelni, miért történt. Tehát ez a jegyes oktatás, ez egy ilyen kicsit leszűkült kifejezés, ugye, mert hogy jegyességben járva ma már, ugye, tehát ez mégis egy tradícióhoz kötődik, jegyesnek lenni, mert sok ember nincs jegyességben, és mégis valamilyen kapcsolatban, párkapcsolatban, vagy házasságban él. Tehát ezt mindenképpen valahogy szükséges kiterjeszteni, ezt a jegyes oktatást, és hát nem beszélve arról is, hogy tehát mint egy hivatalos jegyes oktatás, mondjuk egy egyházi körben azért történik, mert éppen bejelentkezik egy fiatal vagy bármilyen korú pár, hogy szeretnének összeházasodni. És akkor itt elkezdődik az, hogy tulajdonképpen ez egy egyszeri alkalom, hogy most találkoznak ezzel a közeggel, a lelkésszel, és azt se tudják, hogy mi kell, vagy ők egy rendszerben már élnek, vagy ebben a egyházi vérkeringésben benne vannak-e, vagy egyszerűen csak így formalitás. Nagyon-nagyon összetett ez, tehát hogy mindig van miről, tehát mindig meg lehet találni azt a fontos dolgot, hogy ne csak formalitás, ne csak valami felületes legyen. Tehát azt hiszem, hogy ez mindig aktuális.
Én is ehhez kapcsolódnék, hiszen annyira sok kihívást állít minden pár elé, minden egyén elé az élet, és még vannak azok a bizonyos életszakaszok is, amiben egyrészt változunk, másrészt változnak a körülmények, és lehet, hogy olyan oldalát ismerjük meg a másiknak, vagy akár saját magunknak, ami még nem találta meg az utat a másik félhez. De csak, hogy mondjak egy konkrét példát, nekem vannak olyan párjaim, akik megkerestek a kapcsolatuk azon pontján, amikor az elköteleződésükön dolgoztak, és aztán néhány évvel később, amikor a családjukban már két gyerekkel jutottak egy olyan pontra, hogy nem tudtak merre mozdulni, mert túl sok volt a konfliktus a családon belül, és felismerték, hogy nem így szeretnék vinni a családot, nem szeretnék, hogy ott feszültség és kiabálás legyen mindennapos, és dolgozzunk együtt azon, hogy ebbe valami változás legyen. Akkor a gyerekek is jöttek egy ponton túl, mert önmagában a pár nem tudott elegent tenni azért, hogy változzon a dinamika, de ezt felismerték, ki tudták mondani, meg tudtuk együtt fogalmazni, és a gyerekekkel egy olyan közös termékeny munka indult el, hogy aztán már úgy nyilatkoztak róla, hogy nem cserélném el a családom semmiért, nekem annyira jó itt. És azt hiszem, hogy itt ér össze az is, hogy tényleg nem csak kortól, élethelyzettől, hanem váratlan kihívások, amiket sokszor szégyellenek bevallani az emberek, hogy kifelé esetleg mutatnak egy képet, hogy minden rendben van, és a négy fal között valami egészen más zajlik, és pont emiatt ragadnak bele, mert nem mernek esetleg segítséget kérni, minél jobban nő a különbség, ami látszik kívülről, meg ami van belül között, pedig lehet, és szerintem fontos is, mert akkor meg lehet ezt akasztani, ezt a negatív folyamatot, és elindítani akár pozitív irányba is.
Egyébként és elfelejtettem, mit akartam kérdezni, hogy, ja igen, hogy honnan lehet tudni, hogy mi az, ami még egy normális konfliktusnak minősül, amit így ketten kellene megoldani, és mi az, ami már egy elfajult állapot? Hogy szerintetek erre honnan kell rájönni a párnak, hogy na most már nincs mese és külső segítséget kell bevonni. Igen, csak mert hogy mondja, hogy már hogyha mennek hozzád tehát hogy vannak ilyen párok, akik ezt felismerték és bevonják a külső segítséget, hogy akkor honnan lehet tudni, hogy na ez az a pont.
Én egyébként nagyon mélyen hiszek a megelőzésben, azért is indítok innen, mert hogyha valaki folyamatosan, rendszeresen foglalkozik azzal, hogy mi történik, tehát ugye nem hunja le a szemét, akkor időben észlelheti, hogy mik ezek a pontok, hogy mikor kezdi magát diszkomfortosan érezni, mikor kezdenek a negatív érzések túlsúlyba kerülni, mikor helyben egy ilyen arányvesztett állapot például. És innentől pedig már nagyon sokintő jel lehet, tehát ha gyakorlatilag folyamatosan feszültségben élek. De ugye itt is ez azért nehéz kérdés, mert van, aki nincs is vele sokáig, akár évekig tisztában, hogy ő milyen fokú feszültséget él meg, mert nincs olyan kapcsolatban a testével vagy a lelkével, hogy ezt felismerni. Annak ilyen jel lehet, hogy ha túl sok a konfliktus. Most mit jelent a túl sok? Ugye ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert vannak az olaszosabb vérmérsékletű családok, ahol akár naponta háromszor összekapnak és kibékülnek.
De ott legalább kiadják a feszkót.
Igen, igen, és épp erre akartam mondani, hogy az sem biztos, hogy jobb, hogyha nincs semmi konfliktus, és közben valami látszik, hogy el van nyomva, el van tüntetve, de valójában ott dolgozik belül. Sőt, én azt is látom már egy jó ideje, hogy, és ezt szerintem sokan osztják a szakmában, hogy nem is az összeveszések száma az, ami igazán megmutatja, hogy egy kapcsolat milyen színvonalú, hanem hogy tudnak-e minőségében kibékülni a tagok, mert hogy egy feszültségoldás után, ha sikerül megbeszélni, hogy ki miben hibázott, ki hogy élte meg, és itt nem felelősök kereséséről van szó, hanem arról, hogy tényleg megértem, hogy a másikban miért okozott rossz érzést. Ha én felelősséget vállalok azért, hogy valamin változtassak, akkor még előre is viszi azt a párkapcsolatot, vagy családi dinamikát egy-egy veszekedés. És akkor itt érek el oda, hogy mikor nem, ha partalanná válik, ha azt vesszük észre, hogy ugyanazokat a mondatokat ismételgetjük, hogy folyamatosan nem megértettség érzésem, ha nem tudom eljuttatni az üzenetemet a másikhoz, mert valami ott a csatornában el van akadva, akkor gyaníthatom, hogy itt nem fog semmi magától megmozdulni, tehát ott valamiféle változásra szükség van, amit lehet, hogy együtt járunk be, de hogyha, mert ezt szokták sokan felhozni, hogy de mi van, ha nem akar jönni a társam, akkor el lehet indulni egyedül is ezen az úton, de az nem biztos, hogy a másik felé fog vinni, ezt azért fontos tudni.
Tehát általában olyankor szoktak elfejlődni egymástól az emberek. Most akkor hozzuk ide be a Jóistennek a szerepkörét egy ilyen a kitartás kapcsán, hogy nekem édesanyám úgy magyarázta, hogy egy házasság egy háromlábú szék, hogyha a vallási alapokon nyugszik, mert nem csak a pár van benne, hanem az Isten is. Miben tud ez segíteni a hétköznapokban, a mindennapokban, hogy mondjuk egy vallási alapon köttetett házasság mondjuk kitartóbb legyen?
Én mindjárt úgy szétosztanám ezt, hogy ennek van előnye, de szerintem van vele járó megfogalmazó hátránya is, tehát ennek a hármas lábnak. Az előnye mindenképpen egy erőforrás. Tehát hogy az, hogy egy láthatatlan Istenbe vetett hit, ami több élethelyzetben úgy megnyilvánul, hogy mindig van valahogy tovább, vagy tudni azt, hogy nem csak emberi erőnk van, hanem hogy valahonnan titokzatosan mégis van egy gondviselés, vagy valahova mindig, tehát nem csak a szemünkkel, hogyha látunk, ez mindenképpen a kapcsolatokban is egy erőforrás. De a másik oldalon van ennek egy olyan, hát én most megnevezem így, hogy negatív velejárója, hogy azt is elfogadja az ember, ami szerintem nem elfogadható. És hogyha itt a valamilyen generációkra is rá tudunk nézni, hogy milyen, tehát évszázadok magaslatából ránézni a házasságok kialakulására, vagy a társadalomban lévő kapcsolatokra, akkor azt látom, hogy ez a kitartás, ami egyrészt a hitből adódik, akár ez a holtomiglan betegségben, nehézségekben, nagyon pozitív, tehát egy erőforrás, másrészt, hogy hol vannak azok a határok, ami az én határom, a tiszteletben tartás annak, hogy nem minden áron, nem mindent megengedek. Tehát az emberi méltóság. És én azt látom, hogy ebben van egy ilyen kis veszély, hogy oda lehet söpörni ezt, hogy hát mindent kibírunk. Mindenre van erőm.
Hát már azt hiszi az ember, hogy így vannak megkötetve ezek a házasságok, hogy mindenek felett.
Igen, tehát hogy mind a két aspektust én nagyon komolyan veszem, és azt látom néha, hogy azok a párok, akik nem kimondottan élnek hitben, vagy nem ez az egyik élet stílusuk, uh-huh. hogy közben igen, valamilyen kimondottan isteni jelenléttel számolnak, de egymást talán jobban meg tudják tisztelni. Ez azt hiszem, hogy ez egy ilyen egyházi önkritika is kell ehhez, vagy felvállalása annak, hogy nem lehet úgy tekinteni egy házas párra vagy párokra, hogy akik egyházilag összekötve élnek házasságban, azoknak minőségileg vagy valamilyen szinten jobb lenne a kapcsolatuk. Én ettől nagyon óvakodok, hiszen azt látom, hogy vannak olyan párok, akik sokkal jobban igyekeznek arra, hogy a kapcsolatukon dolgozzanak, és nem azt veszik, hogy azért, mert Isten ezt megköveteli, vagy azért, mert ez egy ilyen előírás lenne, hanem valahogy helyet adnak annak, hogy oké, akkor amennyiben én tudok változni, akkor teszek érte. Szóval nem bújnak a vallási falak mögé. És én ezt nagyon tisztelem, természetesen nagyon komolyan veszem azt, hogy akik hitben járnak, és követik akár a Szentírásnak azokat a életre szóló útmutatásait, amik azt mondják, hogy az a másért való harc, vagy a kitartás, az elköteleződés, maga a hűség, hogyha én hűséget fogadok, akkor annak legyenek olyan erő kifejtései, hogy nem elégszek meg azzal, hogy most már akkor valaki nem felel meg, akkor legyen ez egy ilyen folyamat, hogy már pedig hűséges leszek, de ezen dolgozni kell.
Említetted ugye, hogy nagyon sokan vannak, akik csak formálisan kötnek házasságot, de egyébként nem gyakorló hívők, hogy ez mennyire jellemző és mennyire elfogadott egyébként úgy összeadni egy párt, vagy ha jól tudom, amúgy a református egyháznál nem is házasság kötés, hanem áldást adnak arra az adott kapcsolatra, ezt jól tudom?
Hogy, házasság hogy kötés történik hivatalosan.
Igen, csak hogy nem úgy működik, mint a katolikus egyháznál, hogy akkor ez egy szentség.
Így van.
Nem szentség, uh-huh. hanem lényegében egy áldás van arra az adott házasságra, hogy tehát, hogy ezt, akik így kötnek, hogy amúgy alapvetően meg nem élnek ezek szerint a hitrendszer uh-huh. szerint, ez mennyire van így rendben?
Ez egy szinte örök dilemma, tehát akár a lelkész társadalomban, vagy lelkészek között, ez egy nagy dilemma, és állandó fejtörés ez. És úgy gondolom, hogy nagyon sokat tesz az egyház azért, hogy ez ne így legyen, hogy ne csak formalitás legyen, és itt a felelőssége magának az egyház vezetőségnek, vagy a lelkipásztoroknak, hogy valahogy felkínálják-e azt a többletet, ami tartalmilag valahol mégiscsak mélyebbre tud mutatni, hogy nem csak az van, amit tehát, hogy nem csak azért veszem el mondjuk valamelyik személyt, mert ő tetszik nekem, hanem vannak láthatatlan dolgok. Na most a hit erről szól, amit az egyház képvisel, hogy vannak láthatatlan dolgok, amelyeket megélhetünk, kevésbé megfoghatóak, és hogy ne csak a formalitás legyen a lényeg. Persze emléknek nagyon szép az, hogy ha valamilyen szép háttér van, meg annak a varázsa mégis ott van, hogy egy nem hitben járó, tehát kimondottan nem vallásos ember valamit mégiscsak megérez. És itt vannak valahol ilyen kapuk vagy nyílások, ahol ezeket ott és akkor meg lehet talán ragadni, de nagyon nehéz. És úgy gondolom, hogy nem baj, hogyha ez megmarad dilemma, mert ahogy Orsi is mondta, hogy nem lehet kikényszeríteni azt, valakiben meg kell, hogy fogalmazódjon, vagy érlelődjön az, akár a segítségkérés, akár az, hogy mire vágyok, megelégszek-e azzal, ami mondjuk így elérhető, kiszámítható. Tehát lehet úgy is élni, hogy kiszámíthatjuk az életünket nagyjából, és ezzel megelégszem. Hát azzal az emberrel
miért? Az emberi természet nem feltétlenül ilyen, hogy ezzel megelégszik, hogy ilyen kiszámítható. Amikor, tehát most egy kicsit beszéljünk arról a jelenségről, hogy egyrészt nagyon sokan várják egy rossz minőségű kapcsolatnak a megváltását azzal, hogy na majd összeházasodunk, és az majd biztos rendbe teszi, vagy na majd gyermeket vállalunk, és akkor majd rendbe jön a kapcsolat. Ehhez szakemberként hogy tudtok hozzászólni, hogy ezt valahogy ezt így tényleg elejét venni, hogy mert én teljesen azt érzem, hogy a házasságnak a szentsége, meg a miben léte elértéktelenedik, ezáltal, hogy tényleg már...
Hogy egy ilyen funkciót kap.
Tényleg nem gondolják végig az emberek, vagy valami megváltást várnak tőle, amit, hogy nem értem, hogy miért nem evidens, hogy csak nehezebb lesz, pláne egy gyerek után. Tehát, hogy attól nem megoldódni fog egy házasság, hanem még jobban próbára lesz téve, hogy ezt szerintetek hol lehetne elcsípni, tehát ne legyen minden házasságnak a fele válás, mert jobban gondolják végül az emberek, hogy tényleg össze akarunk házasodni, mert tényleg ez, amikor 10 évig együtt vagyunk, és utána 1 éven belül elválunk, hogy ez így...
A szomorú.
De hogy annyira vagy jellemző, felháborító. De annyira jellemző, hogy igen, mélységesen felháborít engem is, hogy így hogy? Tehát, hogy ott mi zajlik az embereknek a fejébe? Hogy látjátok?
Orsi?
Én azt gondolom, és azt is tapasztalom, hogy szeretünk mi emberek néha misztikumba, csodákba hinni, mert hogy egész egyszerűen könnyebb, mint felvállalni azt a felelősséget, amivel az jár, hogy én hibázhatok, vagy meg kell bocsátanom. Egyik sem könnyű egyébként, tehát az sem, hogy elismerjem, hogy mit nem vettem észre. Holott ugye fejlődünk, és pont azért szükséges hibáznunk, és ez nem egy klisé, hanem tényleg így van, akkor tudjuk megfejlődni magunkat, ha értelmezzük a hibáinkat, ha értelmezzük, hogy miért lett abból feszültség, miért lett egy konfliktus, mi az, ami engem zavar a másikban. Ha erre azt az egyszerű választ adom, hogy a másikban kezdem el keresni a hibát, mint ahogy az sokakra jellemző, akkor elmulasztok valamit, megfejteni magamban azt, hogy miért történik velem az, ami éppen történik. Találok rá valami egyszerűbb magyarázatot, és akkor ilyenkor történik az, hogy belelépek a második, harmadik, tizedik, 15. párkapcsolatomba, és szinte ugyanazok a hibák ismétlik önmagukat, és vannak a kitartóak, akik még mindig azt gondolják, hogy csak az a baj, hogy rossz embert találtak, ez ugye egy elég tipikus kifogás szokott lenni, és ez az a típusú ember, akivel ha mondjuk beszélgetünk, akkor a másikat akarja analizálni, hogy a másik mit hibázott, hogy hibázott, a másikat próbálja megérteni. És ilyenkor nekünk egyébként ez egy nagy munka, hogy és hogy vagy te ebben az egészben? És ilyenkor azt találjuk meg mögötte, hogy az az illető nincs igazából önmaga legbelső részeivel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy itt azért összekapcsolódik a mi két területünk, mert hogy ha én összetudok a saját belső világommal kapcsolódni, azzal, hogy én mit szeretnék, ki vagyok én, hogy szeretném valójában élni az életem, ezek nagyon nehéz kérdések. Miért nehezek? Mert mert akkor a szabadságunk van valójában a világban, és ez egy teher is, ez a szabadság, mert a döntésekkel jár, amiket el lehet rontani, és ezért nagyon sokan emiatt a iszonyú nagy választék miatt megpróbálják beszűkíteni a lehetőségeiket, és akkor menni egy olyan úton, amit láttak. Hogyha már azt látom a social médiában, hogy ebben az életkorban mindenki házas, akkor lehet, hogy én már át se gondolom, hogy szeretnék-e valójában kapcsolatban élni. El tudom képzelni, hogy én tényleg egy gyereket vagy kettőt rakjok előtérbe a hétköznapokban, vagy azt látom meg, hogy hát ő tudja csinálni a karrier gyereket együtt, akkor én is fogom, és nem azt vizsgálom belül, hogy mire van energiám, mire vagyok képes, hol tart a másik ebben a folyamatban. Odaértünk mindketten, hogy ezt szeretnénk. Képesek vagyunk felvállalni azt a gyereket, és az azzal járó szépségeket, meg nehézségeket. Én azt gondolom, hogy ezt a belső munkát, mivel nehéz, sokan megpróbálják megúszni, és ennek viszont a következménye az jön. És azt gondolom, hogy itt jelent egy menekülő utat az, hogy sokan válnak, és akkor végül is már nem számít talán annyira szégyentelinek. Ezzel együtt is ez egy kudarc, azt gondolom mindenki számára, aki válik, és egy fájdalmas, nehéz folyamat, ha nem is feltétlenül azért, mert hogy a másikat elhagyja, sokan ezt annyira elhúzzák addig a pontig, amikor már szinte gyűlölik, vagy már nem is éreznek semmit a másik iránt, de én azt gondolom, hogy ez belül mindenkinek egy kudarc, ha elismeri, ha nem.
Egyébként az egyház szemszögéből van olyan, hogy házasság és gyermekvállalás nélkül is lehet teljes értékű életet élni, és nem kell lelkésznek menni mondjuk, vagy papnak most a katolikus egyházat, ha veszem, mert hogy tényleg ez tök jó lenne, sokan felismernék, hogy nem biztos, hogy a társadalmi nyomás hatására most akkor nekem tényleg meg kell házasodnom, meg gyermeket kell nevelnem, de hogy az egyháznak erről mi a véleménye?
Jól értem a kérdést, tehát hogy
hogy el tudja az egyház fogadni azt, hogyha én mondjuk úgy döntöm.
Igen. Állókat? Szerintem teljes mértékben, igen. Igen. Hát egyrészt a maga a Római Katolikus Egyházban ott van a celibátus.
De azért mondom, hogy és cserében nem kell elköteleződni. Ja, értem. Tehát úgy értem, hogy igen. Csak így jön magában, hogy akkor én most magányos harcos vagyok a nagy
igen.
világban.
Igen. Én azért kitekintenék oda, hogy na most ez egy mondjuk az egyháznak a hivatalos nézete, vagy milyen nézetek vannak egyébként, mert azt hiszem, hogy ezen nyomás benne van az egyházban. Tehát hiába van leírva az, hogy teljes életű és jogú.
Azért kérdezem, hogy ez mennyire.
De hogyha olyan tekinteteket vagy olyan megjegyzéseket kap valaki, hogy na hát az ebben a korban már illendő lenne, vagy bármilyen szépen.
Kicsak a biológia jóra, meg én.
Bármilyen, tehát hogy nem, talán nem is kellenek szavak, tehát hogy ezt érzi. Tehát szerintem nagyon nagy nyomás. Igen. És akkor ezek a nyomások állandóan csak lépcső egyik, tehát hogy nem elég megházasodni nyilván, tehát hogy és aztán ezek a tekintetek. Én szerintem nagyon sok ember ezzel így szembesül, érzi ezt a ki nem mondott nyomást is, és akkor persze azért sokszor megtörténik, hogyha...
És megéri-e ennek árán, hogy aztán megválás lesz a vége? Szóval, hogy azért ez így eléggé visszás. Úgy, hogy amúgy meg az egyház nem akarja hagyni, hogy az emberek elváljanak, pedig néha azért nincs más igen. megoldás.
Igen, tehát hogy nem is tudom, hogy itt, igen, amit Orsó említett, hogy annyira nagy a paletta ebben a szabadságban, és a felelősségvállalás mégis az egyéneké, és hogy ezt így megtanulja-e egy személy mondjuk addig, amíg felnőtt korba lép, vagy amikor ez így alakul, mert megint én nem akarom a hibást keresni, de mondjuk egy ilyen olyan oktatási rendszerben, ahogy felnövekszünk. Tehát mi a lényeg? Mondjuk az a lényege, hogy valamit megértek, és valamiben motivált leszek, vagy mégiscsak a jegyek a fontosak. Tehát, hogy itt és mégis én úgy látom, tehát hogy nem a hibást keresem, de mégis amíg fölnő valaki, és azt a 20 éves kort eléri, azért nagyon nagy időt vagy a családjában, illetve az oktatásban, tehát iskolában él. Én szerintem ez egy nagyon nagy motivuma arra, hogy aztán felnőtt korban hogyan viselkedünk, hogyan állunk hozzá dolgokhoz. Mert tulajdonképpen ez is egy ilyen, hát az életiskolában a házasság valahogy helyet kap, és hogy ott most csak jegyekre hajtunk-e, vagy valóban azt, hogy mit, hogyan élünk meg. Tehát, hogy itt én oktatásban nagyon nagy szerepet látok ebben, mert ugye az volt a kérdés, hogy lehetne ezt oktatni, akár a felkészülést, önismeretet, tehát biztosan, hogy ezek nem véletlenszerűek, hogy a mai társadalom, tehát hogy mit látunk mondjuk egy ilyen 18. század óta, hogyha megnézzük az oktatási rendszert, hogy hogyan alakult, amikor tulajdonképpen az oktatás kötelezővé vált, és ez egy nagyon jó dolog, de azzal együtt elkezdődött egy ilyen folyamat, hogy jó jegyeket kell kapni, amíg nem volt kötelező az iskola látogatás, és mindenki valahogy megoldotta, és a szegényebbek, és a paraszt ember otthon tanult, hát nem azért tanult, hogy jó pontokat szerezzen azért, hogy tud-e kapálni, hanem vagy meg tudta csinálni, vagy nem. El tudott mosogatni, vagy nem. És ezzel együtt én ezt látom, hogy ez összefügg. És mai modernkorban pedig a könnyen elérhető dolgok, a gyorsan elérhető dolgok lényegében az jön előtérbe, hogy mi a sürgősebb, mint mi a fontos. Uh-huh. Tehát így, ezt így nagy vonalakban szerintem rá kell nézni erre is.
Kijelenthetjük azt egyébként, hogy a gyermek érkezése az a pont, amikor ha egy kapcsolat megromlik, akkor romlik meg leggyakrabban? Van erre egy ilyen statisztika a fejetekben, vagy amivel ti a praxisotok során szembesültök, hogy tényleg ez az a legmegpróbáltatóbb rész, aminél elkezdenek mondjuk a házasságok lefelé íválni, aztán majd utána magára váló okokra majd később rákérdezek, hogy látjátok.
Én elég gyakorinak látom ezt a tendenciát, hogy a gyermek, ugyanis mit jelent a gyermek egy harmadik befogadása abba a kettőnk közlévő kapcsolati térbe, amit mi már valahogy megtanultunk működtetni. Hozzáteszem, nagyon sokan úgy, hogy betöltenek egymásnak egyfajta anyai vagy apai dimenziót is a partner, a férfi és a nő dimenzió mellett, és akkor megérkezik egy kicsi, akire ráirányul valamelyik féltől az addig a másiknak adott figyelem, vagy akár ilyen anyai apai törődés, az nagyon nehéz megélni a harmadiknak. Most behozok egy konkrét példát, az egyik előadásom után oda jött hozzám egy anyuka, és mondta, hogy nagyon sokat panaszkodik neki a férje, hogy miért nem törődik vele többet, egy éves a babájuk, és hát az igazság, hogy neki tényleg kitöltés elég az, amit a baba ad, és így fejben tudja, hogy kéne foglalkoznia a férjével is, de nem érzi. És azt hiszem, hogy ezt elég sokan vannak hasonlóban, és elég sokan élnek meg hasonlót, hogy megérkezik oda egy várva várt kis jövevény, és annyira rá megy az a figyelem, amire szüksége is van annak a kicsi babának, hogy ezeket a hármas helyzeteket valahogy nem tudják kezelni, nem tudjuk kezelni mi felnőttek, hogy akkor mivé is változik az én szerepem, hogy az energiáimat hogyan tudom egyszerre megosztani, ráadásul egy ilyen kicsi babára aránytalanul nem 30-30-30 fog önmagamnak, a másiknak, meg a gyereknek is jutni, hanem magamra is sokkal kevesebb, a társamra is, és a babának szüksége is van, hogy ő legyen a fókuszban, de ezt az arányt aztán megfelelő módra igazítani ehhez, hát ez szerintem egy 7 próbás feladat, elképesztő nehéz, és itt kijönnek az embernek a legnehezebb oldalai, mert a fáradtság is ott van, ha nem alszik a baba, vagy ha épp egy olyan gyermekről van szó, akinek a temperamentuma igényli ezt, vagy az illeszkedés nehezebb a szülő és a gyerek között, akkor eleve ilyen nehezített, fáradtabb, frusztráltabb, plusz új helyzetben kéne a legjobb stratégiáinkat működtetni. Hát nem ez szokott történni, előbújik a sértődöttén, előbújik nagyon sokszor az a belső saját gyermekünk, aki tele van hiányokkal, amit cipel a saját múltjából, és akkor az elkezd belül szenvedni, akár az anya, akár az apa vagyok a helyzetben, hirtelen nehezen fogom tudni ezt kezelni, és elképesztő önismeretre van ahhoz szükség, hogy egyáltalán felismerjem, hogy mi történik bennem, és utána, hogy ezt még le is tudjam kommunikálni, és egy harmadik szál, mindeközben el tudjam fogadni, hogy a másiknak is van egy saját folyamata ebben az egészben, ami lehet, hogy tempóban teljesen eltér az enyémtől, hogy én ezzel az egész helyzettel hogy tudok menni. És ugye ebből is sok harag szokott jönni, hogy valamelyiknek mondjuk nagyon jól megy nekem, meg miért vannak ilyen nehéz, kaotikus érzéseim. Be tudnak lobbanni olyan korábbi traumák, amik addig szépen elfolytva lappangtak valahol bennem. Tehát annyi váratlan dolog van, én azt gondolom, hogy ennek egy részére nem is lehet felkészülni. Ez egy kész aknamező, és azt gondolom, hogy ehhez képest egy nagyon más képet közvetít a család. A nagyszülőknek addigra már például nagyon szépé válnak a saját emlékeik, már nosztalgiában vannak, és ilyen rózsaszín habos-babos dologként várják az unokát, ezért nehéz is megnyílni a szülőknek arról, hogy milyen nehéz nekik ebben a helyzetben, hogy ne tartsák őket irigynek, vagy miért nem tudnak most örülni, hát minden adott lenne, hogy örüljenek. És azt gondolom, hogy sok fiatal is így találkozik ezzel a helyzettel, hogy látja róla a szép képet, a cuki babaruhákat a boltokban, és aztán megérkezik az, hogy úristen, egy pillanatra sem tudok nyugodtan egyedül lenni, nem tudok visszatalálni ahhoz a középpontomhoz, vagy belső békémhez, amiben le tudok lassulni, megnyugodni, megint csak kapcsolódni magamhoz, és ezt is szerintem nagyon nehéz megtalálni, hiszen mennyi bűntudatot ont ránk a társadalom, ha valaki nem minden pillanatban a gyerekéről akar beszélni, akkor már nem jó szülő, főleg ha anyáról van szó, ha az apa esetleg túlságosan bevonódik a gyereknevelésbe, megkapja, hogy papucs férj, szóval, hogy nagyon nehéz egy ilyen saját józan arányt találni ebben az egészben, úgyhogy azt gondolom, hogy tegy le a kalappal azok előtt, akik ezt átvészelik.
És akkor van olyan, hogy sokszor akkor ez nem is az időn múlik, hogy nincs időm azt az adott házasságot, párkapcsolatot ápolni, hanem nincs is motivációm. Szóval, hogy már ugye úgy említetted, hogy kielégíti az anyát mondjuk, hogy a babával foglalkozik. Hogy nem érzi azt, hogy akkor tényleg most a szükségem van a férjemnek a gyengítségére, meg tehát, hogy mint párkapcsolatban, mint nőként is funkcionáljak, hogy ez az anyasággal így...
Nem mindenkinél, ez is nagyon egyéni. Ez mondjuk érvényes lehet azoknál, akiknek a nőiségükkel nincs egy kibékült kapcsolatuk például, vagy nagyon mély intimitás hiányuk cipelnek a múltjukból, és azra most hirtelen egy ilyen választ ad egy gyermek, hiszen annyira csodálatos az a közelség, és most itt megint leszűkítem, mert van, akinek például nem érkezik meg ez az érzés, és a gyermekével való kapcsolatképítése is hosszú-hosszú hónapok évek munkája, akkor ott meg mondjuk az emiatti bűntudat nagyon erős, de akinél pedig mondjuk nagyon erősen jön, hogy végre megtaláltam, most már nem vagyok egyedül, hiszen ez egy összeolvadt állapot ott a korai időszakban, jó esetben aztán ez ugye a leválás szépen megindul, és ez hozhatja igen azt, hogy hirtelen nem tudok én semmit kezdeni ezzel a harmadik emberrel ott. Tehát, hogy ez ezért ez a hármasok, ezek a legnehezebbek, de gondoljunk bele a barátságokba is, hogy milyen nehéz, amikor hárman vannak barátnők, vagy főleg le nőknél talán, ami észrevehetőbb, hogy most akkor ki a legjobb, ki van legközelebb, olyan nehezen tudjuk mi emberek, akik birtokolni szoktuk szeretni a másikat, vagy a másikokat, nagyon nehéz ebben megmaradnunk felnőttnek és érettviselkedésűnek, hogy felismerjem, hogy egy rendszer akkor működik jól, egy család rendszer, ha annak minden alrendszere, minden párosa is jól működik. És ezért szoktuk azt javasolni, hogy igenis szükség van a külön-külön programra, de arra, hogy a anya az apával is legyen, az apa a gyermekkel is legyen, és talán ami egyértelműbb, hogy az anya a gyerekkel. És ha mindegyik ilyen páros jól működik, az nagyjából jól mutatja majd, hogy az a teljes rendszer is jól fog tudni működni.
De ennek nem feltétlenül kell egyensúlyban lennie, hanem igények alapján kell lesz.
Persze, hát itt sem jó ilyen mesterségesen azt mondani, hogy akkor pontosan ugyanannyi időt. Én azt tapasztalom, hogy az akar nagyon merev rendszereket felépíteni, aki nagyon fél attól, hogy nem fogja tudni kezelni a rugalmasságot, de hogy arra meg szükség van, mert ha nem vagyunk ebben rugalmasak, ami a gyermek életkorával is jár, azzal, hogy mennyi időt tudunk megoldani, megszervezni, mennyire nagy a támogatókör. Mert én ezt például nagyon tudom, ti mit tapasztaltuk, de én azt, hogy annyira kevés erőforrással rendelkeznek a párok a gyereknevelésben, annyira nem tudnak eleget kimozdulni, elég időt tölteni akár magukkal. Nincs egy akkora közösség körülöttük, ahol picit tehermentesülni tudnának. És én azt gondolom, hogy olyan sok feladata és felelőssége lesz egy párnak, amit sokszor nem tudnak megoldani, vagy kivitelezni, úgyhogy közben ők úgy elég jól legyenek.
Feltételezem, hogy nincs olyan ember egyébként, akinek ne lenne szüksége ilyen közösségre, de mégis van, aki azt mondja, hogy ő így jól van magának, az később amúgy ki fog ütközni, hogy hát csak azt hittett, hogy ahogy mondod, hogy nincs hol tehermentesülni, hogy akkor az később amúgy ki ütközik rendszerint, hogy hát azért kellett volna, és nem voltál te olyan jó, mint ahogy hitted magadról, hogy jó lesz ez így ebben a kis mikro környezetben.
Amit én látok, az, hogy annak is megvan a veszélye, ha valaki elszigeteli magát akár a gyermek előtt, és a gyermeknek is szüksége van arra, hogy több mintát lásson, másokhoz is megtanuljon kapcsolódni, és a túl kényelmessé vagy komfortossá válik a csak otthon levés, az később szorongásokban ölthet testet, mert nem lesz tapasztalata arról, hogy hogyan működjön. De nem tudom, nálatok mi a tapasztalat ilyen közösségi téren?
Igen, most egy kicsit szót kaphatsz.
Hát több minden eszembe jutott. Eszembe jutott az is, most egy kicsit más vonalról, hogy hogyha itt valamiféle menetet veszünk figyelembe, hogy mondjuk van egy szerelmes pár, és aztán valahogy házasok lesznek, és ebben a mai társadalomban ez így teljesen szabad, vagy nem világos, hogy most milyen minőségben vannak, ha együtt élnek, vagy házasok, de az sem mindegy szerintem, hogy mennyi idő, tehát mikor érkezik egy gyermek egy házasságba, és hogy az sem teljesen egészséges, tehát és megint ezt az egyházi vonalat, egy kicsit megint kritikus szemmel hadd mondjam, hogy azért nagyon nagy teher az, hogyha mondjuk egy pár nem él együtt, és van egy ilyen elvárás, hogy majd házasság után, ugye, tehát hogy ez egy ilyen elég, nem tudom, hogy
ez még működő dolog, hogy majd házasság után költözünk csak össze?
Hát szerintem igen, mármint hogy ez az elvárás, és ez, mivel hogy most én az egyházat képviselem, tehát hogy hadd mondjam ezt ki, hogy igen, hogy ez egy elvárás, hogy házasság után költözni össze, házasság után kezdeni együtt életet, hiszen ez évszázadokig ilyen elfogadott volt, nyilván más kort éltünk, illetve megnézhetjük a statisztikát, hogy hány évesen házasodtak. Tehát a nagyszüleink például biztosan 20 éve alatt házasodtak, és sőt szültek, tehát 16-17 évesen szültek a nők, ma pedig inkább 20 és 30 fölött, tehát összehasonlíthatatlan. Na de tegyük fel, hogy valaki azt mondja, hogy én komolyan veszem a Szentírást, komolyan veszem az egyház tanítását, és tisztaságot fogadok. És mi történik utána a házasság egy ilyen kapcsolatban, amikor végre, nem tudom, össze tudják hozni, hogy akkor hol fogunk lakni, és összeházasodunk, mert mindenkit meghívunk, akit ugye mindenki szeretne, csak nem biztos, hogy ismerjük őket, akit meghívunk, és utána milyen élet kezdődik? És hogy tulajdonképpen ott van az, hogy lehet, hogy 9 hónap múlva születik meg az első gyermek, tehát nagyon korán, vagy tehát, és ezek lehet, hogy nem tudom, most annyira furcsán nézte, hogy van-e még ilyen, de van.
Mert én már mertem remélni, hogy már így kiment a
divatból, vagy valamilyen
szemlélet. Hát és felismerték az emberek, hogy azért ez nem annyira működőképes.
Váltás történt, igen. Nem. És hogy mi történik egy ilyen kapcsolatban, az, hogy tulajdonképpen az új élethelyzet, amikor egy háztartásban él két ember, ez nagyon rövid idő arra, hogy tulajdonképpen kialakítják azt a fészket, ahova a harmadik meg a negyedik személy jöhet, tehát ugye a gyermekek. Uh-huh. És hogy ez, erről nem sok esélye van annak az embernek, vagy azoknak az embereknek. És ugye ez csak egy egyik vonal, hogy emiatt. De nem csak vallási szempontból lehet az, hogy kevés időt töltöttek együtt, hiszen mondjuk, hogyha vesszük és ez most a modern kornak mégiscsak a jellegzetessége, amikor az újraházasodott és már meglévő gyermekekkel hozott kapcsolatok jönnek létre, nincs annyi idejük. Uh-huh. Nincsenek ketten. És ezt azért hozom, hogy innen is, onnan is, tehát hogy vannak élethelyzetek, amikor ezt oldani kell, hogy nincs, tehát harcolni kell azért a minőségi időért, és igen, van akinek ez jobban megfelel, hogy már nem kell saját magamra figyelni, és saját dolgaimmal, tehát hogy valahogy hogy megküzdeni. És még valamit akartam ezzel kapcsolatosan, de hát igen, tehát egy ilyen olyan, hogy a kérdésed, tehát az, hogy mikor ismeri ezt föl az emberiség, ezek már felismert dolgok, hogy igen, az életünkben a változás mindig kétféleképpen folytatódhat. Vagy megtanulunk vele élni, kialakítjuk, és helyet adunk, adott esetben a gyermeknek úgy, hogy ez egészségesen tudjunk kapcsolódni, vagy valamilyen alrendszerek ott úgy kialakulnak, hogy mégis szövetségekre lépünk, valakivel szemben, adott elég az előző példában a férjem van kint.
Ha most rátérünk a konkrét vállalókokra, mert az egy dolog, hogy hol romlik el a kapcsolat, de hogy az aztán hova mindenhova vezet, az az adott megromlott kapcsolat, akkor mik a leggyakoribb vállalókok, és hogyha ezeket mondjuk így soroljátok, hogy mert én a függőségeket mondanám, meg csalást, családon belüli erőszak, gondolom ezek a leggyakoribbak, gondolom, de majd ti elmondjátok, hogy a te véleményed azzal kapcsolatban érdekelne, hogy az egyház számára ez elfogadható-e, hogy azért van, igenis van olyan élethelyzet, amikor már a válás az egyetlen megoldás, és hát meg, hogy mivel találkozol leggyakrabban, de most maradhat akkor nálad a
Jó, én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor olcsó válasz jön az egyház részéről. Tehát ez alatt azt értem, hogy gyakran az van, hogy Istennel mindent megoldható, tehát hogy valószínű akkor a személyeknek a hitével kéne foglalkozni, és azt kéne megerősíteni, hogy aztán tehát mintha a következménye lenne egy jó házasságnak annak, hogy jó kapcsolatom van az Istennel. És itt én ezt nagyon gyakran fájdalommal hallom, vagy ezzel a nézettel nem tudok egyet érteni, mert úgy gondolom, hogy itt vagy azt kéne, hogy kimondja az egyház, hogy akkor hívjunk be szakembereket, akik valóban ezzel tudnak foglalkozni, és helyet adunk, teret adunk annak, hogy azok a szakemberek, akik ismerik azokat a folyamatokat, amelyek ilyenkor véghez mennek az emberben, segítségre szorulnak, és adott esetben azt tudjuk mondani, hogy jobb úgy, hogyha elválnak, mint hogy az egyház gyakran végsőkig szerintem nehezíti akár az elválást. És én ezt felvállalom, mert úgy gondolom, hogy az egyház nem az a tér, ahol a tökéletes emberek, a hibátlanok lennének, hanem éppen azok az emberek, akik rászorulnak a megváltásra, rászorulnak arra, hogy a hibákból tanuljunk. De hogy van mindig tovább. Tehát Krisztus nem azt mondja, hogy itt maradjunk annál a pocsolyánál, hanem azt mondja, hogy gyere ki belőle.
Igen.
És nem azt jelenti, hogy ezek a pocsolyák szuper dolgok az életünkben, hanem mégis vannak olyan élethelyzetek, amikor azt mondjuk, hogy Igen, ez egy kudarc számomra, hogyha elválok, de abban nem maradhatok. Nem azt mondom, hogy ne dolgozzunk vele, ne próbálkozzunk, de nem lehet célja az, hogy azért, mert kimondtunk valamit, akár felelősségteljesen, vagy felelőtlenül, ezért ragaszkodjunk hozzá.
Hát meg, hogy mire jó az, hogyha két megnyomorodott ember marad benne egy kapcsolatban, mondjuk a gyerekek miatt, mert ugye ez is egy gyakori kifogás, hogy na, azért nem válok el, mert a gyerekek miatt, alatt ez is azért egy vitatható dolog, hogy most aznak a gyereknek jó-e, az a két vitatkozó szülő a feje fölött.
Igen, hadd mondjak még egy dolgot, amihez jogom nincsen, tehát a római katolikus egyházat kritizálni nincs jogom, de mégis a véleményem az, hogy nem tartom tisztességesnek az, hogy csak akkor ugye egy szentséget akkor lehet végül is meg nem történnek nyilvánítani, amikor valamiféle oknál fogva megállapítják, hogy végül is nem is történt házasságkötés. Én ezt nem tartom tisztességesnek.
Ez fel is volt nekem írva, hogy ezzel személyes tapasztalatom.
De nincs jogom ehhez. Tehát, hogy de mint személyes véleményem ez. A másik, amihez viszont igen, hogy most kiment az a gondolatom.
Bocsánat. Csak már gyorsan igen. Akkor itt elmondom, okay. Hogy mert tényleg, hogy így a... Tehát tudok olyat, hogy akkor most konkrétan visszamenőlegesen olyat kellene mondjuk állítani arról a házasságon, hogy akkor az miért nem volt törvényes meg Isten színe előtt validálható, és visszamenőleg egy ilyen dolgot mondjuk elvenni, hogyha abból a házasságból mondjuk x éve egyébként jól működött, és akkor az egészet vonjuk kétségbe, hát ez olyan szomorú. Tehát hogy ez nem kell, hogy az egészet akkor most kukába tegyük. Igen, eszedbe jutott?
Nem, ja. De eszembe fog jutni. Tehát, hogy a vállal... Igen, megvan. Tehát a protestáns egyházakban, tehát és a konkrétan mondjuk a református egyházban, ahol amelynek tagja vagyok, a jegyes oktatás, meg a házasságkötés, még ott van ugye a lelkészek szolgálatában, de mondjuk egy házasság-gondozás, az azt jelenti, hogy továbbra is kapcsolatban vagyok azokkal a személyekkel, akiket összekötöttem, vagy összeadtam. Kínálom nekik az, hogy mondjuk nem csak házasságkötés előtt, hanem házasságkötés után is van dolgunk. Illetve az, hogy mondjuk ha csak statisztikát vezet, vagy anyakönyvet vezet egy hivatal, egy egyházközségi hivatal, akkor nem biztos, hogy vezeti a vállások statisztikáját, ami mégiscsak szerintem korrekt lenne, hogyha tudnánk, hogy mégis azokból a házasságokból mi zajlik velük. Szerintem van itt dolga az egyháznak is.
Hát igen, az is egy érdekes statisztika lenne, ha onnan jönne egy ilyen info, hogy amúgy azok a házasságok. Hányan akarnak elválni, csak nem tudnak. Már igazából ott azt lehetne egyébként kideríteni, mert hogy nagyon kevés olyan házasság van. Tényleg a katolikus egyháznál, amit engednek elválni. Vagy szétválni, meg tanúkat hívni, meg nem tudom. Szóval azért tényleg nagyon bonyolult a rendszer. Az egyszerű pornév oldaláról a váló okok, meg a válásnak a ténye.
És azt gondolom, hogy ez az első szint, hogy mondjuk mi van kimondva, hogy miért váltunk el, hogy alkoholistának gondolom a másikat, vagy az volt, vagy a megcsalás. Én azt gondolom, hogy valahol megint csak mögötte lehet megtalálni azt az okot, ami oda vezetett. És én azt gondolom, hogy az egyik ilyen az elfogadás hiánya szokott lenni, a másik pedig az, hogy nem tudom ezeket az általad is említett határokat megfelelő módon meghúzni, képviselni. Az elfogadás alatt azt értem, hogy van valami a másik személyiségében, amit lehet, hogy a rózsaszínköd időszakában még akár vonzónak is tartok, de amikor már mondjuk az együttélés van, már sokkal kevésbé, és valójában én ezt nem tudom elviselni. Tehát lehet, hogy nagyon vonzó nekem az ismerkedés időszakában, hogy egy mennyire jó ötletei vannak a páromnak, ide visz, oda visz, amoda visz, és nem ismerem fel, mert nem ismerem még magamat annyira, hogy mondjuk ő nagyon szeret irányítani, és ő szeretne domináns lenni mondjuk egy kapcsolatban. Én viszont lehet, hogy nem is vagyok annyira alárendelődő, vagy épp ellenkezőleg a kapcsolat kapcsolat során találok meg olyan dolgokat magamban, ami miatt már mondjuk egy partneribb kapcsolatra vágyok, és ezt nem tudom elfogadni a másikban, vagy saját magam változok meg, és már az az új énem nem tud megbirkózni azzal, ami abban a kapcsolatban várja. Ugye jó esetben, amit tényleg tudunk beszélgetni egymással, ha van egy jó ismeretünk, akkor ugye a másiknak is lehet, hogy épp az hozza a pozitív irányú változást, hogy ő pedig le tudja tenni, hogy mondjuk én legyek a domináns, aki megmondja, hogy mi hogy legyen, hogy túlzottan kontrolláljam, hogy mi történik körülöttünk. Képes vagyok ebben szelídebbé válni, és akkor találhatunk egy egyensúlyt. De lehet, hogy én nem vagyok az, aki ebben meg akarna változni, és azt mondja, hogy így ismertél meg, fogadj el így. Tehát ugye ez nagyon nehéz dolog, mert ugye rögtön jön az, hogy, és akkor itt jönnek be a határok, hogy mi az elfogadás? És ezt azért nagyon fontos így kimondani, mert ez egy ilyen pszichológiai axióma is, hogy elfogadlak olyannak, amilyen vagy, úgyhogy most már változz meg. De hogy ez tényleg azt jelenti, hogy a másiknak a lényét, azt, hogy ő mint ember, akit lehet tisztelni, elfogadom, de ezzel együtt nem kell elfogadnom bármilyen viselkedését, ahogy ő van velem, vagy a családommal kapcsolatban, vagy a gyerekeinkkel kapcsolatban a világban, és igenis kérhetek abban változást, és akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy hogyan tudok én változást kérni, mert hogy azt mondjuk, hogy először szavakkal elmondom, hogy kérlek ebben vagy ebben, jó lenne, ha másként kezdenél el működni, mert rám ez így meg így hat. Magyarán elmondom, hogy mi az, ami engem zavar, és kérek tőle ebben egy változást. Utána már elmondom a másiknak azt is, hogy mondjuk milyen érzelmi következményei vannak bennem annak, ha nem történik semmi, hogy csalódott leszek, eltávolodom érzelmileg. Hát miért, másik csak azt mondja, hogy miért nem akarsz velem szeretkezni. De hát a mögött valószínűleg az van, hogy érzelmileg már nagyon eltávolodtam a másiktól. Akkor meg tudom ezt találni, meg tudom-e fogalmazni. És ugye akkor itt jön a következő lépés a távolodásban, hogy időben vagy térben kezdek el távolodni, hogy ezzel jelezzem a másik felé, hogy valami nincs rendben. Szóval, hogy semmilyen szempontból sem könnyű döntés ez, és mégis azt gondolom, hogy valamelyik szokott hibázzani akkor, amikor szétmegyünk, vagy az, hogy nem tudom elfogadni a másik legbelső lényét, mert mondjuk az nem teszi lehetővé, hogy én úgy éljek, vagy az legyek, aki szeretnék lenni, vagy nehezen tudok tényleg annyira nyitott lenni, hogy mondjuk elfogadjam, mert ugye ezek a változások nem csak rossz dolgok lehetnek a másikban, hanem mondjuk lehet az, hogy valaki addig egy zárkózott természet volt, hirtelen nagyon nyitott lesz. Én meg elkezdem félteni, hogy úristen, hát mi lesz, ha innen ki fog lépni, inkább gyorsan elmenekülök, nehogy engem hagyjanak el. De annyira bonyolult az emberi lélek, olyan néha szürreális, meg irreális reakciói vannak, és akkor ezért mondom újra, hogy a megértés, hogy mi zajlik a másikban, mi zajlik bennem, és ennek az összhangba hozása, amihez meg nagyon mélyen kell tudnunk beszélgetni, megkapcsolódni ma saját magunkhoz is. És ha ezzel akad, akkor szerintem annak lehet hosszú távú kifutása, hogy szétmegyünk, illetve az is, hogyha nem tudjuk megfelelő módon meghúzni ezeket a tér meg időbeli távolságokat.
Úgyhogy gyakorlatban kéne mondani olyan tippeket, amit, hogyha minden nap megteszünk, vagy nem is minden nap, de rendszeresen megteszünk a magunkért is, meg a párunkért is, akkor van valamilyen örökérvényű, általános érvényű tanács, amit így tudnátok adni azoknak, akik ilyen krízis helyzetben vannak, vagy válság helyzetben vannak. Van ilyen, vagy nincs ilyen recept.
Én remélem nem a szédet lopom el, mert szerintem ez is egy ilyen átmenet, de én nagyon szeretem azt a gyakorlatot, minden pár tanácsadás alkalmat azzal zárok egyébként, hogy megkérem őket, hogy két kérdésre válaszoljanak. Az egyik, hogy mit tanultak saját magukról ez alatt az ülés, vagy ez alatt az időszak alatt. Egyrészt ugye ez azt segíti, hogy azt lekövesse valaki, hogy van saját magával, hogy megtanuljunk megállni és ránézni erre. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert annyit tudunk változni, hogy ha ezt kihagyjuk, akkor a döntéseink elszaladnak már attól, ami bennünk zajlik. A másik, meg szoktam őket kérni, hogy most egymás felé mondjátok el, hogy miért vagytok hálásak, miért lettok ti igazán hálásak a másiknak. És ez, itt mindig valami tényleg csoda történik, mert ahogy ezt kimondják ilyenkor, hogy egy olyan pár, aki fél éve minden alkalommal nálam is összeveszik, és amikor, ha esetleg már nálam nem is, de hazamennek, akkor biztos, hogy a következő alkalmunkig veszekednek, és akkor ilyenkor ránéznek a másikra, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy még mindig együtt dolgozunk azon, hogy valami pozitív irányba induljon el köztünk. Látszik, hogy az addig bemerevedett arc hirtelen elmosolyodik, hogy a könyv megcsillan a szemükben, és én azt gondolom, hogy ezt a fajta hálát bevinni, akár szavak szintjén, akár gesztusokban, apróságokban, a kapcsolatban, annak sokkal gyógyítóbb hatása van, mint sok bármilyen más csuda ajándéknak.
És ezt lehet, hogy egyébként egy külső közvetítő nélkül is egyébként tök jó lenne, hogyha a pároknak eszébe jutna, hogy egyébként nem csak kritikál van a másik felé, hanem hálás is lehetek egy csomó mindenért. Azt jó lenne bevezetni, igen. Másik oldal?
Jó, akkor ilyen nagyon konkrét javaslatom. Én írtam egy ilyen könyvecskét, ilyen naplót a pároknak, ami ilyen heti napló, vagy ilyen időszakos napló. Az, akkor ez így...
Ez itt a reklámhelye, oké.
Reklámhelye. De valóban, hogy valamilyen úton, módon, valamilyen formában töltsenek együtt időt. Én tudom, hogy amikor még így fiatal házasok voltunk, és külföldön éltünk feleségemmel, akkor nagyon gyakran estéket így végigbeszéltük. Tehát, hogy kicsit más volt a millió, volt erre idő, és akkor kiültünk a kollégiumnak az udvarára, és akkor ott időt töltöttünk. De hogy rengeteg formája lehet ennek, tehát hogy ez egy ilyen, nem, nincs előírva, hogy hogyan. Van, amikor valaki minden este egy pohár bort megiszik a párjával. Tehát, hogy vannak egy kicsit ilyen rituálék, ami mégsem az, hogy most ez így kell, hanem hogy valahogy így kialakul, és azokat mégis észrevenni, hogy ezek sokat tesznek, és hogy ezek valahogy vagy spontánul adódnak, vagy azért meg is lehet tanulni. Tehát, hogy egy kicsit lehetünk nyitottak arra, hogy akkor tanuljunk. Tehát valóban annyi irodalom van ma már arra nézve, hogy Dunát lehet rekeszteni vele, de azért legalább egyet vegyünk ki akkor a Dunából. Tehát valamit fogjunk ki, és hogy így kicsit tudatosítani a dolgokat, és megtartani azokat. Tehát, hogy lehetünk mi is az alkotói annak, hogy valamit sajátunknak tekintünk. És ez lehet valakitől átvett valami, de lehet kialakított. Tehát én hiszem, hogy két ember egy újat tud létrehozni, ami nagyon, nagyon egyedi, nagyon új, és nem azért, hogy most ezt aztán eladják, hanem hogy valóban sajátos lehessen. Talán azért, hogy mondjuk én hiszek még ilyenekben, hogy unokáiknak ezt elmondják. Tehát, hogy, mert én visszaemlékszek azért ilyen néhány dologra, amit így a nagyszüleink elmondtak, és az azért, hogy kitart. És persze nem a nagy krízisekben segít ez, mert azért nem tudjuk megsporolni a sajátunkat, de azért, mint egy kis erőforrás, az szerintem ott lehet. Tehát, hogy én még...
De valamit biztos, hogy lehet tanulni ezekből a dolgokból is. Meg hát kérdeznünk kell. Akkor, a családot is, igen, hogy az idősebb generáció, hogy oldott meg helyzeteket, meg egymástól kérdezzünk, és hallgassuk meg a válaszokat. Van egyébként még valami végszó így a végére, amivel így elengednétek a nézőket, vagy mondjam én a végszót.
Szerintem mind a kettőtökre ezt fűzném fel, hogy ezekről tényleg érdemes beszélgetni, hogy ne egy jó utat próbáljunk keresni, vagy valami egy receptet, hanem merni megengedni ezt a szabadságot magunknak, hogy keresgéljünk, kutassunk a megoldások között, és szerintem, aki már ezt hallgatja, valami ilyesmit csinál, hogy megpróbál valami sajátot alkotni, ami aztán tényleg hasznos lesz neki, meg akár, hogy említetted, egy jó rituálé meg indítása a későbbiekre is.
Hát nagyon köszönöm, hogy ennyi mindent megosztottatok, és remélem, hogy hasznos volt a nézőink számára is, úgyhogy beszélgessetek, és vonjatok be külső segítséget, hogyha arra kerül a sor, de mindenképpen próbálkozzatok, és kívánjuk a legjobbakat, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!
Sziasztok! Szia Podcast!